Látszottak. G. 7 tovább ment. Lövés hangzott, a golyó megzizlentette a bozótot. Beugrottunk egy-egy fatörzs mögé. Eltelt néhány perc, szemünk megszokta a sötétséget. S csak akkor jöttem rá, hogy az ismeretlen férfi guggol, és roppant erőfeszítéssel iparkodik kiszabadítani fél lábát a vaspofa szorításából. Ne mozdulj, mert lövök, szólt nyugodt hangon G. 7. A férfi fölegyenesedett, tétovázott egy pillanatig, ez alatt G. 7 meg akarta közelíteni, de újabb lövés dörrent, s meg kellett húzódnia egy fa mögött. A ház felől semmi lesz, menjen vissza, s próbálja valahogyan fölébreszteni Henryt, súgta a nyomozó. Újra a tisztáson álltam, előttem a rózsaszín batiszlámpa ernyő, az asztal a friss üvegekkel, az összekuporodva halhol illik. Megráztam Henryt. Fölsóhajtott, s tovább aludt. Fogtam a szódás üveget, s az arcába feskendeztem a maradék vizet. Semmi eredmény, nem tudtam, merre találhatnék egy kutat, egy öntöző csövet, vagy csapot. A konyha kulcsra zárva, körüljártam az épületet, hogy megkeressem a szobáját. Benyitottam valahova, a mosókonyha volt. Mindjárt jobban éreztem magam, s mikor felfedeztem egy kerékpárt, zseniális ötletem támadt, leszereltem róla a lámpát. Mi a helyzet? Kérdezte izgatottan G. 7. Mikor visszaértem, szereztem egy fényszórót, irányítsam rá, a többiek alszanak, mint a bunda, világítson rá, a fény tétován keresett, végül megállapodott egy emberi alakon, szó szerint körülzárta. Mi pedig fölismertük Baptisteot, akit a csendőrparancsnok mutatott be. Négy kézláb állt, mint egy vadállat, serülködött, hogy lábát kiszabadítsa a csapdából. A keze ügyében ott hevert a revolver. Fölemelte a fejét, gyűlölködve visorgott ránk, kinyúlt a fegyverért. A fény elvakította. A lámpát vette szélba, háromszor lőtt, mint háromszor elvétette. 4. A harmadik lator. Nem tudom, hány óra lehetett, de megvirradt, mire sikerült Henryt, több vödörvíz segítségével, életre keltenem. G. 7 utasítására megbilincseltem. A fogoly első pillantása csuklójára esett, aztán rám nézett, eleinte kába, majd egyre vadabb tekintettel. Az admirális is megbilincselve feküdt ágyában, de az ő felébresztésére nem kaptam utasítást. Vágja el a villanydrótot, kiáltotta G. 7, minthogy a csengő egyfolytában harsogott. Végre láttunk, a villanyzsinór a földön húzódott, az orrom előtt. Megvallom, megrendültem, mikor tisztán kivehettem Baptisteot, akinek egyik bokája beszorult a rókacsapdába. Ilyen helyzetben még a kártékony állat is szánalomra méltó. Hát még egy ember, a fehér nadrág szárral dőlt a vér a mesztelen bokából. Megadod magad? Semmi válasz. Dobd ide a revolveredet, utána azonnal kiszabadítunk. Habozott, de végül engedelmeskedett. Nekem kellett oda mennem hozzá, hogy segítsek. G. 7 pedig ráfogta a revolvert. Csak hamar a tisztás felé vezettem a sántikáló, dagadt lábú fiatalember. Gyűlölködve nézett Henryre. Hajszálon múlt, hogy rá nem vetette magát. Eközben G. 7 már az admirális szobájában talál fényképeket vizsgálgatta a korahajnali fényükben. Csupa amatőr felvétel volt, nagyrészt Indiában, Szannesban, Montessarlóban készültek. Egyet oda nyújtott nekem, két férfit ábrázolt, egy parkban. A háttérben a nizlai kaszinó. Az egyik férfi az admirális volt, a másik egy hangsúlyozottan angol száz típusú öreg úr. Ez Vinancs, az a bizonyos detroiti kávékereskedő, emlékeztem ugyan a porkerollesi beszélgetésre, de e pillanatban gyötrő szomjúság kínzott, noha az éjjel elképesztő mennyiségű vizet veddeltem. Lili mély álma is nyomasztott. Már-már friss kitöltöttem magamnak, aztán mégis meggondoltam, hát ha abban van az altató. Van valami mondani valója, Baptiste? Nincs. Hát magának, Henry, nekem sincs. Legföljebb annyi, hogy Baptistenak minden szava szemem szedett hazugság. G. 7 vidáman fölnevetett. No és melyikük szúrta le Vinancs csinosát? Feszült csönd. Majd Baptiste gúnyos vihoggása. Ő rendezte meg az egész ügyet, én nem is voltam akkor Nizzában, ide kellett jönnie, értem. Nolám, mondta békésen G. 7. Gondolom, érti az összefüggéseket. Azt talán mondanom sem kell, hogy Henry közönséges kalandor, persze nagy stílű kalandor, az angol titkosszolgálat is azért használta fel, mert a kémszolgálathoz éppen ilyesfajta emberek szükségesek. Beutazza a világot, sokat keres, sokat veszít, 40 éves korára kisé elhízik, idevetődik a Rivierára, megismerkedik egy hozzámértó, de nála is agya furtabb másik kalandorral, azzal, akit admirálisnak szólítanak, az admirálisnak elég annyi, hogy elegáns, választékos motorú úrként bejárja a palotákat, kaszinókat, és mindig valaki másnak a nyakánél ezek ketten egy követ fújnak. Jól megértik egymást, megjelenik Nizzában egy bizonyos Vinancs úr, nagylábon él, hihetetlenül gazdag, az admirális a bizalmába férkőzik, a két jó madár kieszeli, hogy ki kellene fosztani, de óvatosságból bevonnak tervükbe egy harmadikat is. Mert a piszkos munkától azért mindketten irtóznak, előbb körülnéznek Toulonban, másutt is megtudják, hogy él Porquerollesban egy Baptiste nevezetű fickó, aki pénzért mindenre kapható felbérelik. S egy éjszaka, mindenki olvashatta az újságban, Vinancs megint a kaszinóban van. Az admirális társaságában idogál játszik, vajon az admirális elhitette vele, hogy tévedhetetlen kombinációja van a bankrobbantásra? Minden esetre nagy összeget visz magával, 200 ezer dollárt igen ám, de barátja azt ajánlja, ne próbáljanak az napszerencsét, a csillagok állása nem előnyös, vagy mit tudom én, elég az hozzá, hogy hajnali kettőkor jönnek ki holt részegen egy utcasarkon, megtámadják őket, a 200 ezer dollár nyomtalanul eltűnik a rablók, úgy látszik, keveslik a zsákmányt, mert alig 10 perccel később már a szállodában vannak. Behatolnak Vinancs lakosztályába, azt hiszik, nincs bent senki. Csak hogy a gazdájára várakozó kínosba ütköznek. Leszúrják, aminek egyébként nem látják hasznát, mert a bőröndökben nem találnak valamire való értéket, ennyi a történet. A nyomozás során az admirálisra terelődik a gyanú. Vinancs azonban, amint magához tér, a leghevesebben védelmébe veszi barátját. Gyakori jelenség különben, nincs elvakultabb ember az áldozatnál, a két cinkostársnak semmi nyoma, az ügyet adaszta teszik. Az inas felépül, és gazdájával együtt visszahajózik Amerikába. Attól a perctől fogva, hogy ide beléptünk, szüntelenül ez az ügy motoszkál a fejemben, főként amióta az admirálist kezdték emlegetni. És ezért is kerestem azonnal a harmadik latort, csak nem kivétel nélküli szabály, hogy a cinkostársak a végén hajba kapnak valami, nagyjából ennyi az egész. Értetlenül bámultam rá, hogy ennyi az egész. Világos, a többi már a jól ismert mese, azzal a különbséggel, hogy Henry és az admirális valóban értelmes emberek. Mondhatnám, bölcsek, legalábbis a bűnözés terén, nem keltenek feltűnést, csöndben meghúzzák magukat ebben a kis zsugban, a maguk módján rúgnak ki a hámból, de nem viszik túlzásba, nem kérkednek a pénzükkel. Magányra háhítoznak. Tessék, társaságra vágynak, mulatóra, kaszinóra, semmi akadálya, egy órás csónakázás és a kikötővárosban vannak. Porkerollesban gyakran megfordulnak hóbortos idegenek, megszokták őket, igen ám, csak hogy itt az a bizonyos harmadik, a harmadik lator, akit kijátszottak, hiszen eszköz volt csupán, s az oszoszkodásnál elenyésző hányaddát kapta a zsákmánynak. A megopottól vajna meg aztán, Henrik ide érkezése előtt baptista volt a szigetdolió anya, azóta a nők átpártoltak tőle az új csábítóhoz, kirobbannak a viták, baptista ugyanakkor fél is, fegyveresen jár kell a nagy rákfogó, azonban gondosan őrzik. Baptista nem is igazi ellenfél, alacsony sorból származik, sokra tartja Henrit, nem mer kockáztatni hónapokon, éveken át magába folytja a lappangó gyűlöletét. Gondolom, hébe-hóba megpróbál ellenségéből kisikarni némi pénzt. Henry persze nem hagyja magát zsarolni, szilárdan áll a lábán, nyilván Baptista volt a támadó, tehát, ha úgy adódik, Baptista kerül a kat alá, ő mindenképpen kihúzza magát, legrosszabb esetben is megúszza pár évi fogházzal Baptista bosszú útvonal. Százféle változatot gondol ki, a legbonyolultabb módozatok is megfordulnak a fejében. Itt a nyár Baptista a végletekig elkeseredik, Henry úgy él, mint egy török basa, minden nő az ő ölébe hullik a vinancsügy miatt, nem érdemes feljelenteni, mert ott Baptista húzná a rövidebbet. Megölni, túlságosan veszélyes vállalkozás, hanem börtönbe juttatni valami másért. Itt kezd alakot ölteni a három eltűnt nő ügye. Az ember kiválaszt, ugyebár, három nőt, akikről tudja, hogy már jártak a rákfogókban, hogy Henrynek átmeneti szeretői voltak, eltünteti őket, jól tudja, kigyanúsítanak majd pontosan úgy, ahogy történt. Következésképp a három nő élve vagy halva feltétlenül itt van valahol a közelben Baptista türelmetlen. Hajtja a bosszú vágy, végre megérkezünk mi ketten, ő nyomon követ, csak hogy igen nagyra tartja Henry ügyességét. Megfigyelhette munka közben. Mindenek előtt pedig felnézerre a tanult, sokat látott, sokat tapasztalt emberre nagyon is szívélyesnek tartja az ebéd hangulatát, meglapul a bozódban, amelynek minden talpalatnyi foltját jobban ismeri bárki másnál, csalogatóként félelmetes kiáltást hallat, majd rálő egyikünkre nyilvánvaló, hogy a gyanúsak is a házbeliekre terelődhet. Továbbá mi ketten itt alszunk, tehát kézenfekvő, hogy éjjel kell elkövetnie valami gaztettet, amit majd Henrynek róhatnak fel, de Henryt sem kell félteni. Tudja, kivel van dolga, csapdákat állít, csak egyet nem oronthatott meg, a házbeli cinkostársat, Emmát, s azt, hogy altatót kever a halászlébe, ezek szerint mindenki alszik. Reggelre egyikünk hulla Henryt letartóztatják Baptista egyenlített, a gyűlölet egyre bonyolultabb, egyre rafináltabb tervekre sarkalja. Már-már eléri célját, és ekkor két dolgon elbukik, mi ketten valami különös véletlen folytán nem alszunk, őt pedig elcsípik a csapdanó, Baptista, hol a három nő. Semmi válasz, Henry se szól semmit. Lili kezd magához térni, és borzadva bámul ránk. Motorberregés a víz felől Emma menekül Toulon irányába, ott fogta el a rendőrség néhány óra múlva. Az admirális úgy elhűítette az évtizedek alatt benyakalt töménytelen fricski, hogy ellenkezés nélkül tűrte a letartóztatást. Egész nap hiába kerestük a három nőt, este visszautaztunk Párizsba, ahol G. hétre már vártak egyes küccékiperben. Két hét is beletelt, mire ismét találkoztunk. Mi van a porkerollesi ügyel? A nyomozás véget ért. A három nőt megtalálták. Élve, halvas, ami a legérdekesebb, egy névtelen levél vezetett nyomra Baptista írta a letartóztatása előtti estén. Gensben adatta fel valakivel. A csendőrségnek írta, s lerajzolta benne a nagy rákfogó, vörös kereszttel jelölve benne egy évekkel ezelőtt betemetett kutat úgy, hogy mindenképpen Henryre terelődött volna a gyanú, még ha Baptistának sikerül is megszöknie. Mert bizony ott voltak a holttestek, az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a gyilkosban nem csak bosszúvágy dolgozott, hanem vadállati ösztönök is, végül mindent bevallott. Azt mondta, a szadista hajlam akkor ébredt fel benne, mikor Henry a Donovan szerepet is elvitatta tőle, ami azt jelenti, hogy halálbüntetés helyett életfogytiglani kényszermunkára ítélik. Megint egy ügy, amelyben a logikája vezette sikerre, bókoltam, ugyan hát maga is, ennyire regényes regényíró, szó sincs itt ilyesmiről, gyakorlat dolga az egész. Bementünk egy Dauphine-téri bisztróba, hogy együtt ebédeljünk. Az egyik sarokban jelentéktelennek látszó úr ült, és újságot olvasott. G. hét a fejével arra hintett, és így szólt, ebéd után összeismertetem magukat. Tudja, ki ez, a bűnügyi nyilvántartó hivatal legképzettebb szakértője. Ha csak egyetlen zsebkendő marad is a bűnszín helyén, ő abból rekonstruálja az eseményeket, fölvázolja a gyilkos életrajzát, és pontos személy leírást ad róla. Meg sem ukkantam, mert nem tudtam, tréfál-e, vagy komolyan beszél.
Ezt a hangos könyvet kizárólag látássérült emberek számára készítette a Profivox beszéd szintetizátor, csak ingyenesen, módosítás nélkül terjeszthető, készült az Informatika a Látássérültekért Alapítvány és a BMTMIT összefogásával, a T-Online támogatásával.